Ma elkezdünk a nyelvi változásról beszélgetni, annak mindenféle aspektusáról, és nem szándékozom egy alkalommal elmesélni, hanem szeretném két részre osztani, mert ez nagyon fontosnak találom. Ezért ma csak belekezdek, és két hét múlva fogom folytatni ezt a témát, és ma csak a legáltalánosabb fogalmakat, meg példákat fogom elmondani, és konkrétabb eseteket pedig legközelebb fogunk tárgyalni. És mindenkinek várom egyébként a megjegyzéseit, vagy az észrevételeit, tehát nyugodtan bele lehet beszélni. Szóval a nyelvi változás egyébként régebben, meg még tulajdonképpen ma is egy külön ágának tekintették a nyelvtudománynak. Annyiban még ma is, hogy hát vannak ilyen tanszékek például, amik nyelvtörténettel foglalkoznak, meg vannak emberek, akik vannak olyan nyelvészek, akik inkább nyelvtörténettel foglalkoznak, de valójában szerintem ma már az általánosabb, hogy ezt nem tekintik egy teljesen külön tudományágnak, hanem tulajdonképpen minden a nyelvészet minden ágában a változásnak a törvényszerűségei, fajtái, okai, stb. Azok szerepelnek. Hát már vége van annak az időszaknak, amikor ez teljesen elkülönült, azok az emberek is teljesen különbözőek voltak, akik nyelvtörténettel foglalkoztak azoktól, akik nyelv leírással vagy ilyesmivel. És ennek olyan alapvető okai vannak, amiket fontos, hogy megértsünk. Ezt az alapelvek között majd felsorolok olyat, amiből világos lesz, hogy nem lehet ezt egy külön tudományágnak, vagy a nyelvészet egy külön ágának tekinteni, mert iszonyú szorosan összefügg a nyelv minden aspektusával. Na, mik ezek az alapelvek, amiket a nyelvi változással kapcsolatban figyelembe kell venni? Az egyik az, hogy egyedi nyelvi változások önmagukban igazából nem érdekesek, amivel nem akarom őket lebecsülni, csak nyelvészeti szempontból nyelvészek nem nagyon szoktak ezzel foglalkozni, úgy értem, hogy az igazi nyelvtudomány képviselői, hanem ez olyan segédtudományi jellegű dolog, egy kicsit olyan, mint a történelemben a levéltár, rosság, meg ilyesmi. De persze, hogy össze kell gyűjteni, hogy mi minden történik, és ezt nem is szabad lebecsülni, ezt a fajta munkát, de a következtetéseket csak törvényszerű, rendszeresen újra előforduló dolgok alapján lehet feltárni. Tehát a nyelvtudomány igazából az iránt érdeklődik, hogy milyen törvényszerűségei vannak a változásoknak, és nem arra, hogy egy-egy nyelvben egy-egy konkrét változás hogyan történt, illetve, hát dehogy nem, azok mind nagyon érdekesek, de annyiban érdekesek, hogy mennyire támasztják alá azt, hogy milyen törvényszerűségek vagy szabályszerűségek vannak. Tehát persze engem is nagyon izgat mindenféle egyedi változás, de főleg azért, mert arra vagyok kíváncsi, hogy az mennyire magyarázható meg, vagy mennyire írható le, vagy mennyire érthető meg azoknak a törvényszerű dolgoknak az alapján, amiket úgy korábbról már ismerek a nyelvek működésével kapcsolatban. Tehát már ez is mutatja, hogy nem teljesen külön tudományág, hiszen az, hogy milyen törvényszerűségei vannak a változásnak, az nagyon összefügg a nyelv mindenféle tulajdonságaival. Na most nagyon gyakran hangoztatták, főleg a 20. században, hogy a nyelv történetéről azok, akik a nyelvet elsajátítják, ugye kisgyerekek, csecsemők, azok, sőt, hát nagyobb gyerekek se, azoknak nincsen tudomásuk a nyelv történetéről. Tehát ilyen értelemben az, ahogy a nyelvünket elsajátítjuk, az teljesen független attól, hogy milyen módon alakult ki a nyelv, és ezt nagyon gyakran érvként használják arra, hogy a nyelvtudásnak a leírása, tehát ugye ami a nyelvtudománynak egy fő célkitűzése, hogy próbáljuk megragadni azt, hogy mit tud egy ember, amikor egy nyelvet beszél, főleg, hogyha az anyanyelvét beszél, tehát hogy mit tud akkor, ha az anyanyelvét beszéli, mit jelent az, hogy nyelvismeret, a nyelvhasználat tudása, hát ennek a célnak a megvalósításához a nyelv történetének semmi köze, hiszen amikor elsajátítjuk a nyelvet, akkor nem sajátítjuk el vele együtt a történetét is. Nem úgy mondják el nekünk, nem úgy tanuljuk meg, hogy minden szónál meg kifejezésnél elmagyarázzák nekünk, hogy az miből ered, és azt nekünk meg kellene jegyeznünk. De egyáltalán nem kell ismernünk semmilyen kifejezésnek a történetét ahhoz, hogy teljesen kompetens, flott módon használni tudjuk őket. Ez egy nagyon-nagyon gyakran hangoztatott érv volt. Amellett hozták fel érvként a 20. században, hogy ne magyarázzuk már meg, nehogy azt gondoljuk, hogy meg tudunk magyarázni nyelvi jelenségeket csak azzal, hogy a keletkezésük történetét elmeséljük. És ez egy reakció volt arra, amit már nagyon sokszor említettem ebben a fél évben, hogy a 19. század viszont ilyen történetmániás volt. Tehát ott azt gondolták, hogy bármilyen magyarázat csak úgy lehetséges, hogyha egy társadalmi, vagy nyelvi, vagy bármilyen jelenséget meg akarunk magyarázni, azt csak azt fogadhatjuk el magyarázatnak, hogyha valaki el tudja mondani, ki tudja mutatni, hogy az a dolog, hogy az a jelenség hogyan jött létre, mert az magyarázza meg, hogy miért lett olyan, és hogy milyen lett. És akkor erre a 19. századi alapállásra volt egy reakció 20. században, hogy dehogy is, ezt válasszuk teljesen külön, hogy hogyan jött létre, az egy tök független kérdés, hiszen amikor a nyelvünket elsajátítjuk, akkor erről nincs tudomásunk, nem játszik szerepet a nyelv ismeretében, tehát az egy teljesen külön tészta és külön tudományág. És ma érdekes módon, ahogy a legelején elkezdtem ma a mondókámat, az az volt, hogy ma érdekes módon már egyáltalán nem olyan biztosak az emberek abban, hogy ezek tényleg teljesen különböző tudományok, a nyelv leírása és a nyelv történetének a feltárása. Annak ellenére, hogy ez a mondat persze, amit ide írtam, az megállja a helyét, a nyelv története nem érinti azt, hogy mi hogyan sajátítjuk el, de ennek ellenére mégiscsak rettenetesen összefügg, és majd mindjárt el fogom magyarázni, hogy miért. Még egy nagyon rövid kitérő arról, hogy érdekes módon vannak olyan kultúrák, ahol valamennyire a része a kultúrának az, hogy a nyelvek a kifejezések keletkezésének a történetét szokták emlegetni, el szokták mondani a gyerekeknek, amennyire lehet, de ez nem kötelező, hiszen a legtöbb kultúrában nem ez van. Például nagyon érdekes a siketek esetében, ahol jelnyelvben nagyon sokszor elmondják, hogy egy jel az miért jelöli azt, amit jelöl, tehát hogy a motivációját, hogy miből alakulhatott ki, azt így a nép, ezt egyébként tehát népi etimológiának is szoktuk nevezni, hogy van róla egy történetük, hogy miért azt jelöli, de szó sincs arról, hogy azt kellene tudni ahhoz, hogy a nyelvet kompetensen beszélje az ember. Jó, tehát annak ellenére, hogy a történet ismerete nem szükséges ahhoz, hogy elsajátítjuk az anyanyelvünket, és hogy jól használjuk az anyanyelvünket. Ennek ellenére a változás az része a nyelv életének, a mostani életének is, tehát amikor mi éppen felnővünk, aztán már felnőttek vagyunk, és használjuk a nyelvet, akkor is közben állandó változás zajlik, és erről a változásról nekünk tudomásunk van. Mi pontosan tudjuk, hogy mi az, ami, hát ha idősebbek vagyunk, akkor tudjuk, hogy mi az, ami régebben egy kicsit másképp volt, legalábbis egy részét észrevesszük. Másrészt pedig tudomásunk van arról, hogy mi az, ami változóban van, mert ami változóban van, az arra mindig az jellemző, hogy többféle beszélő többféleképpen használja, vagy akár ugyanaz a beszélő is többféleképpen használ egy kifejezést, és akkor azt lehet sejteni, hogy ott valami változásban van, majd valamelyik változat ki fogja szorítani a többit. Tehát arról, hogy a nyelv állandóan változik, arról a beszélőknek igenis tudomásuk van, és ennek viszont lehet része, vagy szerepe a nyelvhasználatban. Tehát igenis a nyelvtudásunknak és a nyelvhasználat tudásának része az, hogy ha nem is a régi történetről, a nyelv régi keletkezés történetéről, vagy őstörténetéről, arról persze nincs tudomásunk, de arról, hogy a változás zajlik, és hogy az milyen dolgok vannak változóban, arról igaz is van tudomásunk. A másik dolog pedig, ahogy nagyon szorosan összefügg a történet az állapottal, tehát a nyelv története a nyelv leírásával, az, hogy a változás törvényszerűségei, hogy mik a törvényszerű irányai a változásoknak, az megnyilvánul abban, hogy egy nyelv végül is hogy a nyelvek végül is milyenné válnak, vagy éppen milyen állapotban vannak, az hiszen ilyen törvényszerű változások révén jönnek, szabályszerű, gyakori, tipikus változások révén jönnek létre, ezért ahogy bármelyik állapotukban rájuk nézzünk, azok mindig tükrözik azt, hogy milyen tipikus változások hatásai érvényesülnek benne, az megnyilvánul, hogyha tényleg van ilyen, hogy egy időbeli metszete egy nyelvnek, hogy mondjuk a magyar nyelv a mostani pillanatban, bár ez nagyon nehéz ám értelmezni, ha belegondolunk, mi is része annak, akkor abban bizony felfedezhetők a nyelv törvényszerűsége, és a fordítottja is igaz, ahogy a mai nyelvet használjuk, vagy egyáltalán ahogy a nyelvet használjuk, azoknak a mechanizmusoknak részük van abban, hogy milyen változások, mennyire gyakoriak, erre majd mindjárt részletesebben is kitérünk. Jó. Arról, hogy egyébként, amit az előbb említettem, hogy lehet-e beszélni egy nyelvnek egy időbeli metszetéről, hogy ezt megértsük, hogy mennyire nehéz azt mondani, hogy magyar nyelv a mai pillanatban elég belegondolni abba, hogy mennyi olyan szó van, amit az olvasmányainkból, vagy bármilyen élményeinkből ismerünk, de nem szoktunk használni, vagy régiesnek érzünk, de nem is kell, hogy érezzük, hogy az régies. Elég az, hogy egy csomó olyan részét ismerjük a nyelvnek, amit igazából semmi nem használunk, sem mások nem olyan használnak, csak az irodalomban olvastuk, vagy mások esetleg használnak, de mi nem. És ezek ilyen régebbi maradványok, amiket ismerünk, de azok részei, mert nem mondhatjuk, hogy nem részei a magyar nyelvnek, és akkor gyakorlatilag nem lehet eldönteni, hogy meddig lehet ebben visszamenni, hogy mi a határa, hol lehet azt mondani, hogy na ez ma már nem igazán, ezt már igazán nem használják magyarul, de hát azért nagyon sokan megértik, vagy talán mindenki megérti. Szóval nem élesek a határai annak, hogy mi tartozik bele abban, amit a mai magyarnak nevezhetünk, és mi nem tartozik bele. Na most mindenkinek föl szokott vetődni az a kérdés, hogy miért változnak a nyelvek, meg a naív, laikus beszélők, azok nagyon gyakran felszokták tenni azt a kérdést, hogy van-e olyan nyelv, ami gyakrabban, vagy gyorsabban változik, vagy hogy van-e olyan időszak, amikor egy nyelv gyorsabban változik, és az vajon miért van. Sokaknak föltűnik, hogy például a magyar, vagy vegyünk inkább egy másik nyelvet, mondjuk ahogy az angolban például a legrégebbi nyelvemlékek, irodalmi alkotások, azok már egyáltalán nem érthetők a mai angol beszélők számára, míg például a magyarban, jó, nyilván kicsit későbbiek is azok a legrégebbi művek, de hát azért valamennyire értjük őket. Tehát, hogy van-e nyelvek között ilyen különbség például, hogy egy adott időszak alatt mennyit változnak meg hasonlók. És hogy főleg, hogy miért változnak, és egyébként azt is nehéz már az emberekkel megértetni, hogy a változás az nem valamiféle abnormális történés, ami egy nyelvvel megtörténik, mint egy ember életében mondjuk a betegség vagy ilyesmi, hanem egy állandó és teljesen természetes velejárója a nyelv életének. Nincs olyan nyelv, ami ne változna folyamatosan. Nincs olyan, hogy a változásban szünet áll be. Az, hogy milyen a gyorsasága a változásnak, azt egyébként nagyon nehéz értelmezni, mert ahhoz azt kéne tudni, hogy mekkora különbségek vannak nyelvállapotok között, és ezt nem tudjuk rendesen mérni. De azt megkérdezni, hogy vajon miért történnek, és miért pont azok történnek, az egy értelmes kérdés, nagyon gyakran felteszik, hogy mitől van az, hogy a nyelvek folyamatosan változnak. A legtöbb nyelvész, ha ezt megkérdezik tőle, nem vagyok benne biztos, hogy minden nyelvész, de szerintem a döntő többség a nyelvészeknek ezt a kérdést megkapja, és megkapjuk általában, hogy miért változnak, akkor a legtöbb nyelvész azt válaszolja, hogy hát valamilyen érintkezés következtében változnak. Ez elsőre talán furcsa hangzik, mert hát könnyen el tudunk képzelni olyan szituációt, ahol egy nyelv nem nagyon érintkezik más nyelvekkel, például egy kis szigeten beszélt nyelv, vagy egy dzsungelben nagyon elszigetelt helyen élő törzsnek a nyelvében, pedig azok is változnak, ugyanúgy, mint minden más nyelv. De ezért emelem ki azt, hogy nem csak más nyelvekkel lehet érintkezni, hanem más nyelvváltozatokkal is lehet érintkezni, és ez nagyon fontos, hogy minden nyelvnek mindig több változata van egy időben. Nem, nincs olyan nyelv, amit egyetlen egy változatban beszélnek, és ez még a legkisebb csoportokban beszélt elszigetelt nyelvekre is igaz. Tehát ha egy pici szigeten él egy csoport, vagy egy dzsungel közepén a többi szomszédtörzstől nagyon-nagyon messze elszigetelve él egy csoport, ott is több nyelvváltozat van, akármilyen furcsa is ez. És ezt nagyon könnyű belátni, hiszen ha más változatok nincsenek is, mondjuk nincsenek nyelvjárások vagy ilyesmi, de generációk mindig vannak. Ugye? Hát ha egyáltalán az, rendesen él az a közösség, akkor az azt jelenti, hogy vannak különböző életkorú emberek, és a generációk nyelvváltozata az mindig különbözik egymástól valamennyire, tehát érintkezés az is lehet, hogy generációs nyelvváltozatok között érintkezés. De ha változásra a legtöbb nyelvész azt fogja mondani, hogy minden változás valamilyen érintkezésnek a következménye, hogy milyen következmény az sokféle lehet, de ugye a legegyszerűbb következmény, amire gondolni tudunk, az az úgynevezett átvétel, vagy hát kölcsönzésnek is hívják be, nekem semmi bajom ezzel a szóval, kölcsönzés, de van, aki beleköt, mert szó szerint akarja érteni, hogy hát a kölcsönt azt visszaszokás adni, és a szavakat meg nem, de ez butaság, hát nem kell ilyen logikus dolgokat belelátni, egyszerűen így hívják, hogy kölcsönzés. Egyébként más nyelveken is hívják ugyanígy, hogy kölcsönzés. Átvételnek is szoktuk hívni. Tehát a leggyakoribb nyelvi változás, vagy nagyon gyakori változás az átvétel, az pont egy nyilvánvalóan egy érintkezésen alapul. Tehát egy nyelvváltozat átvesz kifejezéseket egy másik nyelvváltozatból, ilyet állandóan látunk. Most körülöttünk is, a magyar nyelven is rengeteg ilyen folyamat zajlik. Folyamatosan veszünk át például tájnyelvi kifejezéseket, rengetegen panaszkodnak, vagy nem panaszkodnak, csak megállapítják, hogy például a mai magyarban kell valamit csinálnom, szerkezetet elkezdi fölváltani, vagy pluszban megjelent az, hogy kell valamit csináljak. Ez egy tájnyelvi keleti régióra jellemző nyelvjárási kifejezés volt, ami bekerült teljesen a köznyelvbe, én is használom. Ez egy átvétel a keleti régiónak a nyelvjárásából. Hasonló egyébként a lehet utáni a hogynak az elhagyása. Tehát ahelyett, hogy lehet, hogy holnap benézek, ahelyett azt mondom, hogy lehet, holnap benézek, ez is egy nyelvjárási hatás. Tehát ezeket egyébként általában észre is szoktuk venni, ezek nagyon feltűnőek és nagyon gyakoriak. Ezek egyértelműen érintkezés következménye. Az idegen nyelvből való átvételt meg nem is kell nagyon magyaráznom, az is iszonyú banális és állandóan zajló jelenség. De az az érdekes, hogy mondom, a legtöbb nyelvész azt fogja mondani, hogy a többi változás is valamilyen érintkezés következménye. Nem tudom, hogy ez mennyire tartható fönn, mert mindjárt ki fog derülni még talán a mai alkalommal, hogy vannak olyan változások, amik a nyelvhasználatnak ilyen természetes következményei, és amik esetleg érintkezés nélkül is le tudnak zajlani, azok ilyen nagyon mechanikus, nagyon a világ összes nyelven állnak megfigyelhető tendenciák, amik lehet, hogy érintkezés nélkül is lezajlanak, de azt vették észre, ha már említettem az előbb, hogy gyakran megkérdezik a nyelvészeket, hogy van-e olyan, hogy gyorsabban meg lassabban változik egy nyelv. Ilyen értelemben van egyébként, gyanakszanak a nyelvészek ilyesmire, hogy például ha veszem a latin nyelvet, ahol ma fogok egy párszor példálozni a latinnal, ha veszem a latin nyelvet, ami az egész római birodalom, vagy nem az egészben, de a római birodalom nagy részén elterjedt, egy csomó helyen nagyon elterjedt, ahol ma új latin nyelveket beszélnek, annak a változása, ahogy úgy hívták ezt a késői latint, hogy vulgáris latin, tehát a nép által beszélt latin, annak a változása az sokkal radikálisabb volt például a mai Franciaország területén, mint mondjuk a mai Olaszország területén, vagy a mai Spanyolország területén, és ezt szokták azzal magyarázni, vagy szokták azt mondani, hogy ott azért gyorsult fel nagyon a változás, mert nagyon sokféle néppel érintkeztek az ottani beszélők. Rettenetes vándorlások voltak ott állam, az egy ilyen átmenő forgalom volt a mai Franciaországban, és a különböző germán törzsek, meg kelták, meg mindenki ottan ide-oda vándorolt, szemben az forgalomból jobban kieső Hispániában vagy Itáliában, ahol kevesebb vándorlás volt, és úgy tűnik, hogy talán azért érezzük azt, és ezt talán el lehet fogadni, mert nem tudom jól kimérni, nem tudok rá jó számszerű adatot mondani, de lehet mondani azt, hogy az olasz meg a spanyol az valamilyen értemben konzervatívabban, kevésbé távolodtak el a latintól, mint a francia. Na jó, szóval az okokról kezdtem el beszélni, és azt mondtam, hogy az érintkezés az valószínűleg egy nagyon döntő kiváltója a változásnak, még akkor is, ha nem teljesen igaz az, hogy mindig az váltja ki, de nagyon jellegzetes. Néhány példát hozok olyan változásokra, amik nyilvánvalóan érintkezésen alapulnak, amiből az első, amit már mondtam, az átvétel vagy kölcsönzés idegen nyelvből, ez a leggyakoribb, a legbanálisabb, a legkönnyebben megfigyelhető és észrevehető, mondok egy példát csak a rengeteg millió közül, amit mondhatnánk. Van ez a magyar palacsinta, ami a román placinta szóból van, ami a latin placenta szóból van, ami lepényt jelentett, a mai kés orvosi latinban mély lepényt jelent, de eredetileg latinban lepényt jelentett. Na most ez azért is hoztam föl példának, mert ez nem csak hogy egy ilyen nyilvánvalóan kölcsönzés, hanem azt is jól illusztrálja, hogy milyen fajta dolgokat szoktak a nyelvek, milyen fajta kifejezéseket szoktak a nyelvek kölcsönözni, sokfélét persze, de az egyik tipikus eset, az a bizonyos, amit kulturális újításnak neveznek, tehát amikor a mi kultúránkban nem ismeretes valami, és magát a dolgot kölcsönözzük tulajdonképpen valami idegen nyelvű közösségtől, és akkor a nevével együtt vesszük át. És ennek az egyik banális esete az a kajáknak az átvétele. Tehát átveszünk egy kaját, vagy a elkészítésének a technológiáját, és teljesen kézenfekvő, hogy akkor azt a nevével együtt fogjuk átvenni. Hát na, igazából az a ritkaság, hogyha ilyenkor egy belső nevet adnak az átvett kulturális újításnak. Van ilyen egyébként, ezek nagy, általában ilyen szándékos magyarítások, vagy szándékos belső fejlesztések. Előfordul, tehát mondjuk a számítógép azért ez egy használatos szó a komputer mellett, De az is teljesen érthető lenne, ha csak a komputer szó létezne, mert hogyha kintről jön, egy másik nyelvi közösségből jön egy kulturális újítás, akkor a legegyszerűbb dolog, amit csinálni lehet, hogy névvel együtt vesszük át. Ez iszonyatosan gyakori és banális. Aztán ennek egy kicsit trükkösebb formája a kölcsönzésnek, és azt nem is hívják kölcsönzésnek, hanem tükörfordításnak szokták hívni, az, amikor az idegen nyelvi minta, ehhez az kell egyébként, hogy valamennyire értsék a beszélők azt az idegen nyelvet, az idegen minta alapján elemről elemre átfordítják, hogyha több elemű, hát ha egy elemű, akkor is lehet tükörfordításról beszélni, átfordítják magyarra az illető kifejezést. Tehát mondjuk a felfüggeszt szó az a magyarban úgy jött létre, hogy idegen mintára, ugye, mert egyébként nem nagyon világos, hogy miért pont így mondjuk, hogy felfüggeszt, de egyszerűen németül úgy mondták, hogy aufheben, sőt, más európai nyelvekben is így mondják, mert végsősorban a latin suspendo szónak a tükörfordítása a többi európai nyelvben is. Tehát most az egy más kérdés, hogy ez sok-sok nyelvet végig tud járni, ezt már nem is mondom, hiszen egymásnak is tudják adni a közösségek, meg többszörös érintkezés is van. Csak arra akartam példának felhozni, hogy ez is egy elég kézenfekvő módszer, hogy nem az egész kifejezést vesszük át az idegen alakjában, hanem a részeit, vagy azt az egy részt, amiből van, azt átfordítjuk a saját anyanyelvünkre, és akkor azzal nevezzük el azt a bizonyos, vagy azt a kifejezést használjuk erre a bizonyos fogalomra. Mondok másik példát, a pályaudvar például ilyen, ugye? Tehát az is németből van, Bahnhof, nem világos, hogy miért udvar, meg mi ilyesmi, de hát a német Bahnhof mintájára egyszerűen a két elemet lefordították magyarra. Igen, az egyébként fontos, hogy a tükörfordításnál az olyan közösségekben szokott előfordulni, amit már említettem az előbb, amik valamennyire beszélik, vagy ismerik az idegen, értik az idegen nyelvnek legalábbis sok szavát. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha régebbi történetre tekintünk vissza, régebbi nyelvtörténetre, és találunk ilyen tükörfordításokat valami sokkal régebbi időszakból, akkor abból például lehet következtetni arra, hogy az akkori beszélők valószínűleg értették azt a másik nyelvet, vagy jobban beszélt. Ezek azért fontosak, mert ezek nyelvészetileg nem annyira érdekesek, csak azért fontosak, mert egy csomó kulturális kapcsolatot tudnak utalni, tehát ezek kultúrtörténetileg rettentő fontosak. Egyébként az összes ilyen érintkezésen alapuló változás az fontos a kultúrtörténet szempontjából, mert ha visszamegyek most az előző pontra, a kölcsönzésre, hát ott is az van, hogy az, hogy milyen típusú szavakat kölcsönöz egy időszakban egy nyelv egy másiktól, az általában kulturális kapcsolatokra is utal, és ez kultúrtörténetileg nagyon fontos lehet. Hát, hogy példát hozzak fel, a magyarban az állattenyésztésre vonatkozó szavaknak egy nagy része, ilyen alapvető részei, azok iráni nyelvekből vannak, nagyon korai kulturális kapcsolatokra utalnak iráni nyelvet beszélő népekkel, valahol még Közép-Ázsiában. Tehát az nyilvánvaló, hogy ott valami kapcsolat volt, és azért ebben az időszakban ezeket a szavakat vették át a magyarok, mert akkor kezdtek el, gondolom, a nomád életmódról valamilyen nem kevésbé nomád állattenyésztésre áttérni, vagy például az a tény, hogy az egyházi kifejezések azok magyarul döntően szláv eredetűek. Van köztük görög meg latin, de csomó azok közül is szláv közvetítéssel jött. Nem mindegyik, de a legkorábbiak, és hát ez arra utal, hogy amikor a magyarok a kereszténységet felvették, ugye akkor nagyon szorosan érintkeztek szláv nyelvet beszélő népességgel, és így tovább. Mondhatnám a németet, ami a ilyen műszaki nyelvben egy bizonyos időszakban szinte mindent németből vettek át, ugyanilyen okokból. Jó, tehát ez most csak egy kitérő volt a kultúrtörténeti jelentőségéről. És akkor még érintkezésen alapuló változás az, amikor ez, amiről már említettem a társzólásokkal kapcsolatban, hogy amikor más helyi vagy társadalmi változatból, más regiszterből kölcsönöz egy bizonyos nyelv változat szavakat, ez talán a leggyakoribb. Azt, hogy más regiszterből, azt úgy kell érteni, hogy például van egy szó, ami ma még inkább csak, mit tudom én, kocsmákban használatos, nagyon-nagyon laza, vagy akár durva beszélgetésekben, és az szépen megszeridül, és egy idő után már az emberek szinte ismeretlen emberekkel is, nekik is képesek ilyet mondani, de még mindig csak beszélgetős regiszterben, tehát azt úgy hívják, hogy kollokviális regiszterben, társalgási nyelven, és aztán ez még tovább finomodhat, és aztán bekerülhet a sajtóba. Manapság már a sajtó nyelve az nem különbözik olyan rettentően a társalgási nyelvtől, tehát ez is előfordul, és akkor egy idő után megjelenik a legemelkedettebb, mit tudom én, ünnepélyesebb megszólalásokban is, tehát be tud kerülni egy más regiszterből egy kifejezés ilyen kölcsönzés révén. Oké. Nem írtam ide az érintkezésen alapuló változásokra ezeken a kölcsönzésszerűeken kívül másokat, mert nem vagyok benne biztos, hogy arra jó példát tudunk mondani. Tehát vannak, én erről nem írtam itt külön diát, mert nem is annyira fontos, de vannak ilyen legendák arról, hogy az érintkezés az mennyire tudja befolyásolni például a hangtant. De én egyetlen ilyet se láttam bizonyítva, csak mondom, hogy vannak közkeletű elképzelések erről. Egy bizonyítékot se láttam erre. Mondok egy példát, csak így az anekdota kedvéért. Ha most megint a latin és az új latin nyelvekre visszatérve, a latin nyelvben nem voltak kerekített, előképzett magánhangzók. Ha ezt valaki így tudja dekódolni, ez egyébként elvárás, hogy ezeket a hangtani kifejezéseket mindenki ismerje. Igazából szerintem már iskolai tananyag, de ilyenek a tesztben is előfordulhatnak, ilyen kifejezések. Tehát nem voltak a latinban előképzett, kerekített magánhangzók, tehát akkor a gyengébbek kedvéért ez az ő és az ű. Ugye? Előképzettek és kerekítettek. Ő és az ű. A latinban ilyenek nem voltak, és az új latin nyelvek többségében sincsenek, tehát nincs az olaszban, nincs a spanyolban, nincs a románban, de van a franciában. Van a franciában ő is, meg ő is, és van még néhány ilyen apró új latin nyelvben az Alpok környékén, amik nem nemzeti nyelv, vagy igen, az egyik az Svájcnak az egyik hivatalos nyelve, a rétoromán, és abban is van ő meg ő, de szóval egy bizonyos régióban van a mai Franciaország területén, és utána ott még az Alpok környékén. És akkor erről van egy ilyen általános ilyen mese, vagy elképzelés, hogy ez azért van a franciában, meg ezekben a másik nyelvekben ő meg ő, mert pont ez az a régió, ahol nagyon sok kelta törzs élt. Ugye az Alpok az teljesen kelták által volt lakva, és a Frankföldön is rengeteg kelta volt, és akkor van egy ilyen. Annak ellenére, hogy nem nagyon van arra bizonyítékunk, hogy ezek a kelták, ezek őt meg őt használtak volna, csak ez egy ilyen, olyan jó jön neki, mivel egybeesik ez a régió, az ő elterjedtsége. Jó, még van, még a német szomszédsággal is szokták ezt a dolgot, ugye, hogy a németben, ugye, vagy abban a germán változatban, amit arrafele beszéltek, ott már létezett ez az ő meg az ő, hogy a németben máig is létezik, és hogy az hathatott. Szóval ezek ilyen, olyan elképzelések, amikre bizonyítékot én még nem láttam, tehát vissza, akkor megint mondom, hogy miért mondtam ezt az anekdotát, azért, mert azt sokan azt gondolják, hogy érintkezésen alapuló változás az lehet ilyen is, hogy egyszerűen a szomszéd hangrendszerét. Egyébként létezik persze ilyen egymásra hatás, de tehát, hogy a szomszédságban beszélt nyelvek hangrendszeréhez elkezd hasonlítani egy nyelvnek a hangrendszere, tehát ilyen módon, mintha hangokat kölcsönöznék. Létezik egyébként valami olyasmi, hogy egymáshoz közeli nyelvek valamilyen ilyesmi vonásban elkezdenek hasonlítani, de én konkrét bizonyítékokat erre nem tudok felhozni. Fogok még ilyen példát, vagy fogok még erre utaló jelenségről beszélni. Jó, akkor tehát eddig arról beszéltem, hogy miért fontos a változás, meg az, hogy vajon mi lehet az oka, és azt állítottam, hogy az érintkezés a leggyakoribb, és valószínűleg a döntő ok. Egy kis megjegyzésem volt hozzá, hogy esetleg van olyan változás is, aminek semmi köze érintkezéshez, hanem valami spontán folyamat miatt változik, de erre majd még később vissza fogok térni. Na, még néhány fogalom akkor ezekkel az alapvető nyelvi változási jelenségekkel kapcsolatban. Kölcsönzésnél létrejönnek jövevényszavak. Ugye a magyarban rengeteg jövevényszó van, szláv, török, főleg ótörök, tehát honfoglalás előtti török, a hódoltság alatt sokkal kevesebb török szó jött a magyarban. Ezek jövevényszavak, és van az a szó, hogy az a kifejezés, hogy idegen szó. Kettő között nem nagyon éles a határ, de érdemes elgondolkozni egy kicsit a különbségükön, meg hogy használjuk a kettőt, meg mikor melyiket mondjuk. Ugye idegen szó az lényegében azt jelenti, hogy a beszélő közösség még érzi rajtuk a kölcsönszó jelleget. Tehát én megkockáztatom, hogy a komputer az még valamennyire idegen szó, mert ahhoz túl hosszú, meg nem lehet értelmes részeket találni benne, hogy az emberek azt igazi magyar szónak érezzék. Tehát szerintem még aki nem tud angolul, az is érzi, hogy a komputer az valahogy idegen szó. De ez pont egy ilyen határeset, mert ugye jövevényszó az, amit már nem érezzük az idegen eredetet. Ugye jól látható, hogy ez a különbség nem nagyon szakszerű. Nyelvészek nem is nagyon szokták ezt ilyen, tényleg csak informálisan használják. A komputer mondjuk, hogy a határon van, mert ugyanakkor már teljesen bevett magyar kifejezést, tehát lehet, hogy már jövőn szónak lehet hívni. Szóval idegen szó az, amin és már ez a megfogalmazás, hogy érzik rajta az idegen eredetet, hát ez is mutatja, hogy ez nem egy precíz meghatározás természetesen. De van egy ilyen különbség. Ja, arról csak eszembe jutott, mert nem fogok róla beszélni egyébként, hogy azt mondtam, hogy a komputer az azonnal, hogy hallatszik, hogy nem igazán magyar. Hát részben van, mert ez a pjö hangkap máson az a kapcsolat, ami nem nagyon van magyar szavakban, tehát ilyenek miatt is. Meg azt mondtam, hogy kicsit túl hosszú, háromszótagos, és nyilván nem lehet benne semmilyen értelmes részt felfedezni. És a magyarban általában megnézzük, hogy más nyelvekre is jellemző, hogy azért, ha egy szó ilyen 3-4 szótagú, legalább ilyen hosszú, akkor az általában már valami értelmes részekből szokott lenni, vagy összerak, vagy felbontható általában értelmes részekre. És csak meg akarom említeni teljesen mellékesen, mert nem lesz külön szó, hogy nagyon gyakran, amikor átvesznek a nyelv, kölcsönöz egy másik nyelvből, és az a szó az meghalad egy bizonyos ilyen hosszúságot, és nem lehet benne semmilyen értelmes részt észrevenni, akkor belelátnak értelmes részeket az átvevő nyelv beszélői, és sokszor egy picit át is alakítják, hogy úgy nézzen ki, mintha értelmes részei lennének, és ezt a folyamatot, ezt népetimológiának szokták hívni. Kedvenc példám erre a tubarózsa, ami egy tuberosa latin szóval van átvéve, azt jelenti, hogy ilyen milyen a tube, hát ilyen tömlős, vagy valami ilyesmit jelent. És akkor a tuberosa, mivel ez hosszú, és nem látszik rajta értelmes részekből állna, ezért ugye a végét megváltoztatta a magyar nyelvközösség, megváltoztatta rózsára, hogy valami értelmes vége, semmi köze a rózsához a növénynek. Na jó, mindegy, csak tehát a népetimológiát amúgy nem írtam oda külön egyetlen diára se, de viszont egy érdekes jelenség. És a népetimológia az valójában már a következő fogalomba tartozik, az adaptálásnak egy formája. Az adaptálás azt jelenti, hogy amikor egy szót, kifejezést egy másik nyelvközösség átvesz, akkor nagyon sokszor hozzáigazítja a saját rendszeréhez, adaptálja, valamilyen módon kiegyengeti, például hangtanilag, ugye ez a legfeltűnőbb, hogy bizonyos hangokat helyettesít más hangokkal, mert azok nem részei az illető nyelv hangkészletének. Tehát a magyarban nincsen hátulképzett nem ajakerekítéses hang, olyan, amilyen van a románban, az oroszban, a törökben, mindenhol. És ezekből a nyelvekből a magyar mindenféle szavakat átvett, ezeket mindig adaptálta, amikben ő volt. Hol ítnek, hol űnek, hol únak vették át. Például a palacsintában ínek vették át, azt, ami a románban ő volt. És hát nagyon változó, hogy milyen hang lett a magyarban, de ez mind adaptálásnak nevezhető. Nagyon szép példák vannak az angolban, ahol a francia jövői szavak különböző hullámokban és időszakokban kerültek be az angolba. A legtöbb persze a normann hódítás idején, de hát azóta is egy csomó francia szó lett benne, és akkor azt lehet látni, hogy attól függően, hogy az angol éppen milyen állapotban volt, éppen milyen stádiumban volt a hangtana, vagy igen, milyen hangok voltak éppen akkor, az akkori angolban, más és más módon adaptálták a francia jövőjén szavakat, úgyhogy ott nagyon vicces példák vannak arra, hogy akár ugyanazt a francia szót is több időszakban más és más módon vehették át. Jó, tehát ez az adaptáció. És akkor most hozzátenném, ami nincs rajta a dián, még az is lehet, hogy utólag rá fogom írni, hogy a népetimológia az egyfajta adaptálás, tehát amikor egy részét megváltoztatjuk, ugye nem tudom én, Káró katona a magyarban. A káró az mondjuk nem volt szerintem akkoriban egy értelmes magyar szó, de legalább a katona egy értelmes valami. Ez egy török szónak a népetimológiás, meg ugye szó nincs katonáról, hanem ez valami. Ugye a kara törökül az feketét jelent, és akkor valami katnál vége volt, ami most nem emlékszem, hogy mit jelent, de természetesen semmi köze nem volt a katonákhoz. Szóval az is egyfajta adaptálás. Aztán egy nagyon fontos fogalom, amit szintén érintettem már, csak nem neveztem meg, az úgynevezett areális jelenségek, vagy térségi jelenségek. Ezek azért érdekesek, ugye ez azt jelenti, hogyha nyelvközösségek egymás mellett élnek egy bizonyos térségben, és sok kontaktus van közöttük, akkor kialakulhatnak bennük érintkezés alapon olyan közös tulajdonságok, amik az egész térségre jellemzőek mindegyik nyelvre, és olyan módon, olyan, mintha rokonság lenne közöttük ilyen értelemben, de nem olyan módon lettek ők közös tulajdonságok, hogy örökölték őket, hanem akár teljesen eltérő eredetű nyelvek is közös tulajdonságokra tehetnek szert. Tehát tök függetlenül a rokonságtól veszek egy területet, és ott az egész területen, mintha divatba jött volna valami, ez lehet hangtani, ugye ez, amit mondtam, hogy a hangtannál ezt nagyon ritkán láttam én bebizonyítva, de más esetekben nagyon sok bizonyíték van rá, tehát hogy átvesznek egymástól ötleteket a nyelvek, és ilyen módon olyan dolgok kerülnek be egy nyelv rendszerébe, amiket nem örökölt szabályosan ugye a felmenőitől, tehát az előző generációktól, hanem átvett, de ennek révén egészen komoly hasonlóságok tudnak kialakulni egymással érintkező nyelvek között. Például itt azt hoztam fel példának, hogy az egész Balkán-félszigeten a jövő időt úgy fejezik ki, hogy az akar jelentésű igét rakják össze a főnévi igenévvel, tehát hogy akar valamit csinálni, ez lett volna az eredeti jelentés, ma már persze nem azt jelenti, hogy jövő időt jelent, de azt az igét rakják oda, ami akar jelentésű. Jó, ez előfordul máshol is egyébként, mert hogyha csak az angolt nézem, ott is a will segédige, ami a jövő időt jelöli, természetesen annak is azt volt az eredeti régi jelentése, hogy akar. Ma a will, mint akarat, főnév létezik, de az akar, ugye az most már egy másik ige, az a want, de a will az azt jelentette, hogy akar. Tehát ez nem egyedül itt jött létre ez az ötlet a Balkán-félszigeten, de nem azt akarom mondani, hogy ez egyedi, ez egy banális dolog a világ nyelveiben, de itt az az érdekes, hogy egy, nyilvánvalóan egymással összefüggő módon lett az egymással érintkező nyelveknél itt ebben a térségben ez egyfajta tulajdonság. Vagy ugyanilyen balkáni jelenségnek szokták mondani azt, hogy a névelő azt nem megelőzi, hanem követi a főnevet, ha egyáltalán van névelő. Hát itt most le kell számítani mondjuk azokat a balkáni nyelveket, ahol nincs névelő, meg le kell számítani a görögöt, ahol igenis előre rakják a névelőt, de mégis megmarad az, hogy a bulgárban, a macedónban, a románban, az albánban, ott a szavak végén van a névelő, és nagyon-nagyon valószínű, hogy ez az szoros kapcsolataik és sűrű érintkezéseik miatt terjedt el ez az ötlet. Tehát az areális jelenségek egyébként azoknak okoznak nagy gondot, akik az ilyen leszármazási viszonyokat kutatják a nyelvek között, hogy melyiknek a genetikai rokona, még erre visszatérünk, hogy ez mit is jelent. Tehát amik tényleg leszármazás révén kapcsolódnak egymáshoz, hogy mondjuk van egy közös felmenőjük, hogy így fogalmazzam meg, mert ezekbe belezavarnak ezek az areális jelenségek. Tehát itt például a legjellemzőbb problémát a ázsiai síksági nyelvek okozzák, tehát nem tudok másképp fogalmazni, tehát nem, most leszámítva azt a délebbi hegyvidékes résznek, és most arra gondolok, ami az a hatalmas nagy sztyeppe, ami Ázsiában található, ott ugyanis iszonyú könnyű közlekedni, és ott, amióta egyáltalán feljegyzések vannak erről, ott mindig nagyon szoros érintkezésben és folyamatos vándorlásban éltek a népek, és ott rengeteg olyan areális jelenség van, amitől gyakorlatilag nem lehet megállapítani az ott élő népeknek a rokonsági viszonyait. Egyszerűen nem lehet. Tehát ugye van nyilvánvalóan egy török nyelvcsalád, ami ott él, és van egy manzsu-tunguz nyelvcsalád, van a mongol, ami egy-két nyelv tartozik bele, és azon kívül elszigetelt, és van a koreai, ami megint csak elszigetelt, de egyáltalán nem kizárt, hogy ezek egymásnak rokonai, rengeteg hasonló vonást mutatnak, de semmi bizonyíték nincs a rokonságukra, semmilyen kombinációban. Régen azt gondolták, hogy ez mind rokona egymásnak, és volt egy neve is, ennek altái nyelvcsaládnak hívták, de mára kiderült, hogy ez egyáltalán nem bizonyítható a rokonságuk, csak a rengeteg sok közös tulajdonság az egyszerűen ilyen a reális jelenség. Tehát ezek ott folyamatosan érintkeztek egymással, rengeteg átvétel van, kifejezések átvétele is, és rengeteg közös tulajdonság. Szóval az areális jelenségek nagyon érdekesek és szépek, csak nagyon megnehezítik a genetikai, az igazi rokonsági viszonyoknak a felfedezését. Na most szintén felszokták tenni azt a kérdést nyelvészeknek, hogy mennyire van tere a nyelv változásában az innovációknak. Tehát úgy mondhatnánk, hogy vagy szándékos változásoknak, vagy pedig egyéni eltérések, tehát ilyen kitalálmányoknak, eltéréseknek a köznyelvtől. Hát az az igazság, hogy ez létezik, és van, lehet hatása a nyelvekre, de egyáltalán nem általános, nagyon ritka, tehát gyakorlatilag ilyen nagyon rövid időszakokra vonatkozik, amikor például szabványosítani próbálnak egy nyelvet, vagy megújítani, mint a magyar nyelvújítás idején, de általában nem hagy mély nyomokat egy nyelven. Tehát a magyar nyelvújítás az rengeteg sok új szótővel gazdagította a magyar nyelvet, de más hatása nem volt, tehát igazából csak a úgynevezett lexikai, tehát a szókincset érintő változásokra tud hatása lenni, és hosszabb távon nézve ezek nem igazán komoly hatások. Az természetesen egyéni újítás is lehet ilyen, ami bekerül a köznyelvbe. Tudunk néhány olyan szót a magyarban is, aminek ismerni lehet a kitalálóját, és bekerült a köznyelvben, mint a nem tudom, mozi, meg a maszek, meg ilyesmi. De azért, ha azt nézzük, hogy ezek ilyen maroknyi számú van ebből, akkor az egész nyelv szókincsét tekintve, hát ez egyszerűen elenyésző, nem tekinthető lényeges dolognak. Tehát a szándékos, vagy mozgalomszerű innováció, az persze nem ismeretlen jelenség, de nem lehet a nyelvi változás komoly tényezőjének tekinteni. Szabványosítás elő szokott fordulni, ez ugye mindig összefügg a politikai helyzettől, tehát hogy mik azok, amik országot alkotnak, milyen nyelvközösség az, ami egy ország, vagy egy ilyen nemzetállamot alkot, vagy egy másik országnak a részeként valamilyen önállóságra tesz szert, és akkor nagyon gyakori az, hogyha sok nyelvváltozat van, ugye mindig sok nyelvváltozat van egy nyelvben, de van olyan, hogy már a megértés is nehéz a különböző nyelvváltozatok között, és olyankor általában felszokott merülni az, hogy szabványosítani kéne csinálni egy olyan normát, egy olyan átlagolt nyelvet, vagy az egyik változatot kitüntetni, amelyik a standard. De igen, és ez persze változást szokott eredményezni, de hát igazából ez sem igazán a nyelvi változásnak egy olyan a nagyon fontos mozgatója. Mindenki nyilván tud ilyen példákat, ilyen standardizációra, például amikor Olaszország létrejött a sok független kis részből, akkor volt egy ilyen nagy szabványosítás, és akkor kiszúrták az egyik tájszólást, és az lett a standard, miközben nagyon sok tájszólás ugye ma is él, és egyesek között nehéz is, tehát megértési nehézségek is vannak. Vagy a német is ugye híres erről, hogy volt egy standardizálás, akkor a Hohdeutschot nevű normát felállították. De ez a német nyelv változásában igazából nem játszott olyan nagyon lényeges szerepet ez a rövid, vagy ez a szabványosítás. Oké. Beszélhetünk-e véletlen változásokról? Lehet-e azt mondani, hogy a változások azok véletlenek, lecsapnak itt-ott, bekövetkezik, stb.? Hát hajlamos vagyok azt mondani, hogy igen, hogy gyakorlatilag véletlennek tekinthetők a legtöbb változás. Abban az értelemben véletlennek tekinthető, hogy nagyon nehéz előre megmondani, hogy mi fog legközelebb megváltozni, vagy főleg az, hogy milyen irányba fog megváltozni. Nem nagyon tudjuk megjósolni, hogy mi lesz a következő jövevényszó, amivel találkozunk, vagy hogy az még az se, hogy amivel találkoztunk, az el fog-e terjedni. Szóval ezek gyakorlatilag megjósolhatatlanok, és ebben az értelemben lehet véletlennek tekinteni, hogy éppen melyik csap le, vagy melyik terjed el. De egy másik értelemben meg szinte egyáltalán nem véletlen, abban az értelemben semmilyen változás, hogy utólag, ha már bekövetkezett, akkor általában nagyon jól meg tudjuk magyarázni. Mondjuk ez hülye hangzik, de tényleg így van. Ugye, jó, más tudományokban is így van ez, mert én tudom, hogy azért a közgazdászok is általában utólag tudják megmagyarázni, hogy egy mondjuk egy válság miért úgy zajlott le, hogy lezajlott, előre nem nagyon tudják. De itt most én egy kicsit szakszerűbben próbálom ezt a dolgot használni. Tehát azt akarom mondani, hogy minden pillanatban egy nyelvnek vannak olyan részei, amik ilyen gyenge pontjai a nyelvnek, hogy mondjam, amik például már most is több változatban léteznek, ugye? Vagy aminek valamilyen értelemben gyenge a pozíciója, mert már ritkán használják, stb. Azoknál mondhatjuk azt, hogy nagyobb esély van arra, hogy ott változás fog bekövetkezni. Hogyha több változat is létezik egy kifejezésből, akkor lehet arra számítani, hogy valamelyik felül fog kerekedni és kiszorítja a többit, és akkor ilyen értelemben ez nem lesz majd teljesen véletlen. Utólag előre is meg tudjuk mondani, hogy jó esélye van annak, hogy ott valamelyik ki fogja szorítani a többit. Tehát ezt mondtam arra, hogy több változatban létezik. A másik meg az, hogy gyenge pont, ritkán használják, stb. Akkor ha utána teljesen eltűnik a nyelvből, akkor azt nem mondhatjuk totál véletlennek, hanem azt mondhatjuk, hogy hát erre lehetett számítani. Tehát ugyan nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz legközelebb, meg hogy egyáltalán bekövetkezik-e, de azt meg tudjuk mondani, hogy egy változásról, hogy arra mennyire lehetett számítani, illetve valamennyire azt is meg tudjuk mondani, hogy most ebben a jelenlegi helyzetben mi mindenre lehet számítani, ami bekövetkezhet. Csak aztán, hogy tényleg bekövetkezik-e, na arról semmit nem tudunk mondani. Tehát ez így ilyen sajátos vegyüléke annak, vagy keveréke annak, hogy valami teljesen megjósolhatatlan és váratlanul fog következni, vagy pedig, hogy hát tulajdonképpen pontosan tudjuk, hogy milyen pontok vannak, ahol várható a változás. Na most azon kívül, hogy az tehát ha azt mondjuk, hogy minden változás érintkezésen alapul, akkor van egy másik tényező, ami legalább ilyen fontos, mint az érintkezés, de nem mond ellent neki, hanem tulajdonképpen egy teljesen más szempont, és ez a nyelvnek a különböző funkciói, amiket megpróbál betölteni. Mert a változás az ilyen értelemben, a nyelvi változások, azok valahogy összefüggenek azokkal a funkciókkal, amiket a nyelv betölt, abban az értelemben, hogy a legfontosabb funkcióinak nem árthatnak, ugye? Tehát de a kiváltó okuk ettől még lehet az érintkezés. Amikor azt mondtam, hogy esetleg van olyan változás, ami nem érintkezésen alapul, akkor erre gondoltam, ezekre a funkcionális dolgokra, hogy elképzelhető egy olyan változás, ami csak a nyelv funkcióival függ össze, mindjárt mondom, hogy milyenek ezek, és esetleg nem érintkezés váltja ki, de nem tudom, hogy létezik-e ilyen. Tehát valahogy minden változásnak a nyelv alapvető funkciójához alkalmazkodniuk kell, nem nagyon ronthatnak a nyelv működésén, ebben az értelemben mondom, és ilyen értelemben olyan, mintha ezt a funkciók, a nyelv alapvető funkcióit szolgálnák ezek a változások, anélkül, hogy ez lenne nekik a céljuk. Tehát nem azért változnak, hogy jobban szolgálják, de nagyon nem mondhatnak neki ellent. Ugye lehet, hogy valakinek már ez ismerősen hangzik, mert máshol is megfigyelhető ez a természetben, az evolúcióban ugyanis. Ugye a biológiában ugyanezt történik, hogy mindenféle véletlenszerű változások, nem ugyanezt történik, mert nem pont ilyen a nyelv, de a biológiában az történik, hogy mindenféle véletlenszerű változások vannak az élővilágban, ami egyszerűen annak köszönhető, hogy nem szó szerint másolódik. Ugye ezt tudjuk ennek a genetikai alapját, soha nem teljesen pontos másolata egy leszármazott az ő felmenőinek. És akkor mindenféle változik, de nem abból a célból, hogy jobb legyen az állat vagy növény valamilyen célra. Természetesen nem azért változik, hanem véletlenül változik, de nem mondhat nagyon ellent a funkciójának, mert akkor ki fog pusztulni, és akkor nem fog tovább, ugye ezt ismerjük az evolúcióból, hogyha én nem életképes, akkor nem fog tovább szaporodni, tehát akkor az szépen ki fog pusztulni. Na most ilyesmit lehet mondani a nyelvről is, hogy ha olyan változás megy végbe, ami nagyon ellentmond a nyelv alapvető funkcióinak, akkor az valószínűleg nem lesz életképes, és nem fog tovább öröklődni a következő generációkba, tehát az a változás valószínűleg nem fog igazán végbe menni, vagy tartósan megmaradni. és ilyen értelemben befolyásolják a funkciók a változást, de nem irányítják, tehát nem abban az értelemben, hogy arra fele kell haladni a változásnak, nem tudom mennyire világos ez. Nagyon szép hasonlat az evolúció, és egyébként vannak is olyan nyelvészek, akik evolúciós alapon próbálják a változásokat megmagyarázni, mintha tényleg olyan lenne, mint az evolúció, de én nem, tehát szerintem azért túl sok a különbség ahhoz, hogy ez igazán komolyan lehessen menni. Tehát azért a biológiában tényleg véletlenszerűek a mutációk, ugye? Tehát hogy most hogyan kombinálódik össze a felmenőknek a génjei, hogyan kombinálódnak össze, és ott milyen változások történnek, az tényleg totál véletlen, úgy tűnik. És tényleg csak úgy szűrődnek ki, ezt ugye szelekciónak hívják, hogy kiszűrődnek azok, amik véletlenül tök teljesen életképtelenek bizonyulnak, hogy olyanra sikerülnek. A nyelvnél ez nem így történik, hiszen nem genetikai, tehát hogy nem úgy történik az öröklődés, hogy valami véletlenszerű kombinációja. Eleve nincsenek meghatározható felmenők, hanem egy egész nyelvközösségbe születünk bele. Jó, persze, hogy a szüleinktől is tanuljuk az anyanyelvünket, de nem csak tőlük, ugye? Hanem egy egész közösségtől, a gyerektársainktól, más felnőttektől, nem tudom kitől. Tehát ez emiatt is sántít ez a hasonlat az evolúcióval. Meg az is, hogy itt azért tényleg nem csak véletlen ilyen mutációszerű folyamatok vannak, hanem emberek, akik gondolkoznak, és mindenféle módon viselkednek, és valamennyire tudatos hatások is van arra, hogy hogyan beszélnek. Szóval emiatt a hasonlat nem teljesen áll meg. Az a része, ami megáll a hasonlatnak, az ez a funkció dolog, hogy nem a funkciók vezérlik, nem azok irányítják, hogy na most akkor változzon meg a nyelv, mert az jobb lesz ilyen vagy olyan célból, de ha egy változás nagyon ellentmond a fő funkcióknak, akkor az nem fog rendesen végbe menni. Bocsánat, csak az ajtót kinyitottam. Jó, na most mik ezek a fő funkciók? Most már azért rá kell térni erre, mert itt beszélek róluk egy ideje, hogy mik a fő funkciók, amiknek meg kell felelnie a nyelvi változás, aminek nem mondhat nagyon élesen ellent egy nyelvi változás. Az egyik fő funkció az egyszerűségre, törés, vagy rövidségre törekvés. Ez minden nyelvben megvan. A kommunikáció szempontjából az praktikus, hogyha minél tömörebben, vagy minél rövidebben el tudjuk mondani a mondandónkat. Hát bizonyos helyzetekben ez kritikus, máshol kevésbé kritikus, de mindenképpen szokta befolyásolni. Főleg az, hogy amit gyakran használunk, az ne legyen túl hosszú. Ugye köszönések azok leszoktak egészen radikálisan rövidülni. Tehát mindenképpen van egy ilyen tendencia, hogy egyszerűségre törekszünk. Ha viszont egyszerűbbé és rövidebbé válik egy kifejezés, akkor könnyebben össze lehet keverni más kifejezésekkel. Egyszerűen ez ki lehet számolni, hogy ez így van. Minél rövidebb és tömörebb, annál nagyobb az esélye, hogy egy másikra jobban fog hasonlítani. Tehát ennek azért megvannak a hátránya, és megvannak a korlátai. És ezért van egy... vagy nem ezért, hanem van egy másik funkció, aminek szintén érvényesülnie kell, hogy azért a különbségek fönnmaradjanak, ugye? Tehát mit tudom én, ha elképzeljük, hogy mondjuk, hogy a magyar az nem egy ilyen hajózós nemzet, de a hajózós népeknél, ahol van a hajózásnak nagy nemzeti múltja, ott a hajósoknak általában van saját nyelvváltozatuk, mindenféle szakkifejezések, stb. És ott meg lehet figyelni azt, hogy általában nagyon rövid, egyszerű vezényszavak meg megnevezések vannak, hogy azt gyorsan ki lehessen mondani, de nagyon nagy különbségek vannak köztük, hogy rossz időjárási viszonyok között is biztosan felismerjék azt, hogy melyik hangzott el, és tehát az létfontosságú ebben a szituációban, hogy a különbségek is fönnmaradjanak meg, talán még fontosabb is a különbség, mint az, hogy egyszerű legyen meg rövid, de ez a mindennapi életben is így van, hogy szeretünk egyszerűbben, rövidebben mondani, mert valahogy kevesebb energiába kerül, vagy én nem tudom, van egy ilyen tendencia, de sokszor felfedezhető az, hogy egy bizonyos változás azért nem megy végbe, hogy egy különbség fennmaradjon, vagy azért megy végbe, hogy nőjön a különbség két dolog között, jobban megkülönböztethető legyen. Tehát van egy bizonyos ilyen tömörségre törekvés, és van egy olyan, amelyik a különbségek fenntartására, vagy a kontrasztnak a növelésére irányul. És van egy harmadik főfe, ez a három van összesen, amit én ismerek a szakirodalomból, vagy amiről én tudok. Tehát a tömörség, a megkülönböztethetőség, és a harmadik az nagyon érdekes, ez egy ilyen elég elvont funkció vagy tulajdonsága a nyelveknek, amiről a legelején beszéltünk a fél évnek, hogy attól lesz egy nyelv, vagy bármilyen jelrendszer igazán rendszerszerű, hogyha van valami szisztéma abban, hogy a hasonló funkciókat hasonlóan fejezzük ki. Emlékszem, hogy a közlekedési táblák voltak a példa, hogy az úgy használ egy ilyen rendszernek, az úgy szabályosabbá teszi a rendszert, ha mondjuk minden tiltótábla valami hasonlóan néz ki a kreszben, ugye? Ez nem teljesen igaz, de azért van egyfajta tiltótábla, ami hasonlóan, vagy sok tiltótábla hasonlóan néz ki. Kör alakú, piros kerete van, fehér háttere van, és akkor az a tiltótábláknak egy elég nagy családja. Még rendszerszerűbb lenne a kresztáblák rendszere, hogyha az összes tiltótábla egyformán ugyanígy néznek ki, mert akkor messziről lehetne látni, hogy hopsz, itt valamit tiltanak. De úgy egyáltalán is valahogy az látszik az emberi nyelvek világában, hogy mintha minden nyelv törekedne arra, ez most metafora, hogy törekszik rá természetesen. Tehát amikor ilyet mondok, vagy egy nyelvész ilyet mond, hogy egy nyelvnek egy bizonyos törekvése van, azt mindig metaforikusan kell érteni. Nem erről van szó, hogy törekszik rá, csak arra, hogy ez egy olyan funkció, ami meg tudja gátolni bizonyos kifejezések elterjedését. Ahogy az evolúciónál nem célszerűen zajlik a élőlényeknek az átalakulása, hanem csak bizonyos célok, vagy bizonyos szempontok azok kizárják azt, hogy elterjedté váljon valami, hogyha nem elég életképes. Tehát itt is így kell érteni, hogy a nyelvnek van egy olyan funkciója, vagyis a nyelvekben van egy olyan észrevető törekvés, hogy szeretik például a szabálytalanságokat kiküszöbölni, hogy minél inkább hasonló dolgokat hasonló módon fejezzük ki, illetve hasonló kifejezések hasonló dolgokra utaljanak, ez ugyanaz csak visszafele, tehát hogy az egész rendszernek nagyobb legyen a kohéziója. Na most ez a három fő funkció, a tömörség, a kontrasztok fenntartása vagy növelése, és a harmadik, amit mondhatunk, mondjuk tömörebben mondhatjuk úgy, hogy a szabályszerűség vagy a rendszerszerűség, ezek mind ellent mondhatnak egymásnak. Tehát mindegyik elronthatja a másik kettőt, általában el is rontja. Tehát általában nehéz olyan változást kitalálni vagy elgondolni, ami mind a háromnak egyszerre kedvezne. Ezek lényegében egymásnak ellentmondó funkciók, és ez tartja fönn azt, vagy hát ez is hozzájárul ahhoz, hogy folyamatos változás van, hiszen amikor valamelyik funkciónak jól megfelel egy változás, az azt jelenti, hogy a másik kettőben valamennyit sérül a rendszer. Persze ezek nagyon pici sérülések, mert egy óriási rendszerről van szó, rettentő bonyolult rendszerről, amiben csak kicsi változások történnek, nagyon ritkák a nagy átfogó változások, és ezért nem súlyos általában, ez egy egész nyelvnek vonatkozóan nem szokott súlyos következménye lenni, de mégiscsak apró, akármilyen pici jelenségek ezek, lehet tudni, hogy az egyik az más szempontokból, ha az egyik szempontnak megfelel egy változás, akkor az a többi szempontnak valószínűleg nem fog igazán megfelelni. Na, én hoztam föl egy példát az utolsó részben, amikor a változások fajtáiról fogok beszélni, előbb fölhozok néhány példát a latinból. Miért használom állandóan a latint? Nem csak azért, mert tanultam és valamennyire ismerem, hanem azért, mert a nyelvtörténetben a latin az egy szuper jó demonstráló eszköz, szuper jól lehet mindenfélét illusztrálni, azért, mert jól dokumentált az, hogy milyen volt az itáliai latin, különböző, jó persze annak is sok időszaka meg változása volt, de nagyon sok emlék van, sok írott emlék van a különböző régebbi latin nyelvváltozatokból. És ugyanakkor elég sok emlék van az utódnyelvekből is, hát a maiból nem is beszél, vagy az új latin nyelvekből persze annyi, amennyit csak akarunk, de a közbeeső ebből a bizonyos vulgáris latinból, tehát a népi latinból, a késői latinból is elég sok nyelvemlék van, és aztán arról is elég sok emlék van, hogy hogy vált ez a vulgáris latin, illetve ennek a különböző változatai, hogy változott egyre inkább önálló nyelvé, nem volt ám ez egy megfogható határ, tehát volt olyan időszak, amikor hát azt a nyelvet, amit mondjuk Itáliában sokan beszéltek, azt egyesek még latinnak hívták, mások már itáliainak hívták, vagyis hát olasznak magyarul, de nem volt világos, hogy mi a határ. Tehát meg szoktak jelölni például egy szöveget, amire azt mondják, hogy az az első olasz nyelvű szöveg, de ha ránéz az ember, akkor az teljesen latinul van. Csak már nagyon sok olyan vonása van, ami aztán az olaszban megmaradt. Szóval nem lehet igazán éles határt húzni, viszont szinte minden időszakból vannak rendesen emlékek, és ezért nagyon jól meg lehet figyelni, hogy hogyan mentek végbe a változások. Ezért van az, hogy az ember szeret a latinnal példánozni. Vagy legalábbis én szeretek azzal példánozni. Na most mi történt, most nagyon durván leegyszerűsítem persze az időszakot is, meg a folyamatot is, a folyamatokat is, de a vulgáris latinban, a klasszikus latinhoz képest egy csomó változás lezajlott. Egyébként nem egy formán mindenhol, meg nem egy időben, meg mindent. Most itt nagyon leegyszerűsítem a dolgot, de lezajlott egy csomó folyamat, amit meg lehetett figyelni, ami a klasszikus latintól a vulgáris latinhoz vezetett. Például volt egy olyan folyamat, ez csak az egyik példa, hogy az elöljáró szavakat, amik olyanok, mint a magyar névutók, tehát valahol, vagy esetragok, tehát valamiből, valamihez, valamire, ilyesmit fejeztek az elöljáró szavak, mint az angolban, azokat elkezdték túlhasználni. Tehát például hiába volt birtokos eset a latinban, és szépen lehetett birtokos szerkezetet alkotni, úgyhogy birtokos esetbe rakták az a birtokos jelölő főnevet, elkezdték kiváltani ezt a birtokos szerkezetet olyanokkal, mint az angolban az off, tehát ilyen előjárószó szerkezetekkel. Tehát, hogy ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy a gazda kecskéje, ahelyett azt mondták, hogy kecske, de, gazdi, mit tudom én. Tehát, hogy egy, mint az angolban az offos birtokos szerkezet. És máshol is elkezdték az előjárószókat használni esetragok helyett. Tehát ahelyett, hogy kifejezte, volt tárgyeset a klasszikus latinban, és egyre inkább ahelyett, hogy simán tárgyesetre jelezték volna a tárgyat, különböző területeken eltérő módon, de egyszerűen egy előjárószóval jelölték, az ad előjárószóval jelölték azt, hogy valami tárgy. Tehát az esetragok jelentőségét ezzel lecsökkent, hiszen az előjárószók jelölték, hogy mi is a szerepe egy főnévnek. Ezzel párhuzamosan, vagy mindegy most mennyire párhuzamosan, vagy egy időben, de szintén lezajlott az, hogy mindenféle végződések kezdtek eltűnni a szavak végéről. Tehát például azt, hogy a tárgyesetnek az M ragja van, ezt nem kell tudni, csak elmondom, hogy a latinban M a szó végén az nagyon sokszor a tárgyesetnek a jele, hogy azt nem ejtették ki, azt az M-et, az már a klasszikus latinban is köztudott volt. Tehát már a klasszikus latinban is le volt írva, hogy nem ejtik ki. Sokszor ilyen egyébként onnan tudjuk ezeket, hogy hibáztatták ezeket a változásokat, és már a klasszikus latinban is emberek fölemelték a szavukat, hogy nem ejtik ki az emberek az M-et a tárgyesetű szavak végén. Szóval lehet tudni, az nagyon-nagyon hamar lezajlott. Tárgyeset a szó végéről, ez az M, ez eltűnt, és akkor egy ilyenből, hogy portám, ugye a kaput, abból lett portá, így ejtették, hogy portá, aztán különböző nyelvek mellett belőle puerta, vagy part, vagy mit tudom én, vagy porte, akármi is lehetett, de az M az ugye eltűnt. A végződések általában kezdtek eltűnni. Mindenféle olyan különbséget magával hozott ez, például, hogy a nyelvtani nemre utaló végződés is hát már nem volt nagyon felismerhető, mert elharapták a végét, hogy így fogalmazzak. Aztán volt más folyamat is. Volt egy olyan folyamat is a klasszikus latinhoz képest, aminek nagyon szabad volt a szórendje. Gyakorlatilag teljesen szabad volt, hogy milyen sorrendben rakják a mondatrészeket. Elkezdett divatba jönni folyamatosan, hogy legyen az alanyelöl, utána jöjjön az ige, vagy állítmány, és utána jöjjenek a többi bővítmények. Ezt a nyelvészetben így szokták mindig jelölni. S-sel jelölik az alanyt, szubjektum, V-vel az állítmányt, mint verbum, és O-val nem tudom, oblikusz, vagy nem tudom mi, tehát egyéb esetű dolgok azok utána jöttek. Ez olyan, mint ma az angolban, angolnak a szórendje például. Hát szépen ahogy a latin átalakult ilyen vulgáris latinnál, egyre inkább csak ilyen alanyállítmány, egyéb bővítmény szórendű mondatokat kezdtek el mondani. Ami azért érdekes, mert ha a szórend így rögzül, ilyen állandóvá válik, akkor ez egyben feleslegessé teszi bizonyos eseteknek, például az alany esetnek, meg a tárgy esetnek a jelölését, hiszen az alanyt meg a tárgyat föl lehet akkor ismerni arról, hogy megelőzi-e az igét, vagy követi, mint az angolban. Tehát amit az előbb mondtam, ugye ez mind a kettőhöz köze van, amit az előbb mondtam, mert hogy a elöljáró szó amúgy is jelölte bizonyos, jelölte a mondattani szerepeket, ezek a plusz elöljáró szók, amiket beszúrtak, viszont eltűntek a eset végződések a szavak végéről, de ez kompenzálta azt, hogy a szórend rögzült. Tehát jól látható, hogy itt egymást kiegészítő vagy ellensúlyozó változásokról van szó. De még más dolgok is történtek, amik ezekkel összefüggnek. Például megjelentek a névelők. A latinban nincs névelő, a klasszikus latinban nem volt névelő, a vulgáris latinban egyre inkább volt névelőszerű dolog. Alapvetően úgy, ahogy a magyarban is a mutatónév másból alakult ki a névelő, ugye a magyarban is az mutatónév másból alakult ki a névelővé. Hát itt is ez volt ez az illus, illa, illum mutatónév más, és aztán abból lett névelő. Nem azt mondták, hogy ajtót, vagy csak egyszerűen így, hogy ajtó, hanem az ajtó, és aztán ebből lett névelős ajtó. Na most, a névelő viszont jellemző volt a nyelvtani nemre, tehát igaz, hogy a szó végén a végződések koptak lefele, és ezért egyre kevésbé lehetett a nemre jellemző végződéseket hallani, viszont a névelő az jellemző volt a nyelvtani nemre, tehát ami szó előtt névelő volt, az kiváltotta azt a funkciót, amit egy csomó végződés játszott. Na most, most ez csak példának hoztam fel ezeket, nagyon érdekes, hogy ilyen egymást kompenzáló változások zajlottak le. Próbáljuk meg tipizálni néhány típusát, és ez most már az utolsó oldal, és nem fogom nagyon sokáig húzni az időt. Próbáljuk meg megmondani, hogy milyen típusúak a fő változások, akár amiket láttunk, akár amiket nem láttunk, annak fényében, hogy milyen funkciókat láttunk. Most vegyük a funkciók közül, vegyük ki amit nem is írtam a funkciók közül, egyébként a kölcsönzést, ugye, tehát az egy tök különböző, tök független dolog, hanem ebből a három funkció szempontjából, amit felsoroltam, hát milyen típusai lehetnek a változásoknak, és majd ezt részletesebben a következő alkalommal fogjuk megbeszélni. Teljesen a típusoknak megfelelőek a változások fő típusai. Tehát valamint, hogy a funkcióknak megfelelőek a változások főtípusai. Az első funkció a tömörségre való törekvés volt, ugye minél rövidebben mondjuk, annál jobb, minél kevesebb időt töltünk vele. Az a változásfajta, ami ennek kedvez, a tömörségnek kedvez, azt úgy hívják, hogy gyengülés, vagy idegen szóval leníció. Ez nyilvánvaló akkor a változás egy főtípusa lesz, ami kedvez az egyszerűsödésnek. Hát mit csinál a leníció? Rövidebb lesz a kifejezés, vagy egyszerűbb lesz a kifejezés, és most mindenféle szinten kell érteni. Bármilyen rövidülés, egyszerűsödés az a leníció esetében tartozik. Általában olyan elemeket érint, amik, én azt írtam ide, hogy gyenge helyzetben vannak, a gyenge helyzetet most ezt szakszerűen kellene érteni. Ez azt jelenti, hogy már eleve nem nagyon fontos, az ő nem játszik olyan nagyon fontos szerepet, nincs a vállán olyan súly, hogy fontos, hogy ott legyen, és ezért ki lehet hagyni, le lehet rövidíteni, el lehet hangsúlytalanítani, itt mindenféle gyengülésre kell gondolni. De ez ilyen igazságtalannak tűnő dolog, hogy mindig azok gyengülnek, azok rövidülnek, meg esnek ki, meg tűnnek el, amik amúgy is gyenge helyzetben vannak. Hát ez ilyen igazságtalan dolog. De csak viccelek, mert nem igazságtalan. A gyenge helyzet azt jelenti, hogy ő nem volt rettentő fontos, hogy azt a dolog ott maradjon. Ugye? Kevés információt hordoz. A gyakoriság is csökkenti az információt. Ami nagyon gyakori, az szintén, hát ha valaki a köszönést megint hozom példának, valaki jön velem szembe, akkor az, hogy ő köszönni fog, az nem nagyon meglepő, főleg ha ismerem, tehát az nem fog nekem túl sok információt hordozni. A köszönés az egy gyenge helyzetű, úgy, ahogy van gyenge helyzetű dolog, mert gyakori, nem információ, nem dús az információ tartalma. Ezért a köszönésekre nagyon jellemző a gyengülés, lerövidülés, egyszerűsödés, stb. Oké. Miben nyilvánul meg? Ezt már az előbb mondtam, bármi, ami egyszerűsödés, kiesik egy hang, vagy bármi, eltűnik, nem ejtik, összeolvad valamivel, hangsúlytalan lesz. Szerintem el lehet képzelni, mi minden történik, amitől a dolog kevésbé lesz prominens, kevésbé lesz erős. Ennek következtében, ezt már mondtam, amikor a funkcióról beszéltem, azzal járható, hogy bizonyos különbségek elmosódnak. Ezt úgy hívják a nyelvészek, hogy neutralizáció, semlegesedés. Dolgok, amik különböztek, elkezdenek ugyanúgy hangzani, egyszerűen az egyszerűsödés miatt, mind a kettő egyszerűsödik, hiába volt különböző, amivel egyszerűsödnek, az most már ugyanolyan. Ugye ez könnyen belátható, hogy ezzel járhat. Oké, akkor most felteszem a kérdést. Ez, ha tényleg van egy ilyen típusú változás, ez egy fő változási típus, akkor az előzőkben volt-e példa erre? Említettem-e példát erre? Nyilván a latin példákra kell gondolni. Tud-e valaki rámutatni olyan változásra, amit felsoroltam a latinban, ami ilyen gyengülésnek felel meg? No? Mi volt gyengülés az eddigiekben? Így van, pontosan. Meg a többi végződésnek. Tehát, hogy a szó végén mindenféle végződés lekopott, az esetrag is, meg a nemre jellemző végződés, úgy egyáltalán. Na most az miért volt gyenge helyzetben? Azt mondtuk, hogy ez olyan elemeket érint, amik gyenge helyzetben vannak. Miért volt az esetrag a latinban ott gyenge helyzetben? Kinek van ötlete rá? Mitől lett az ő helyzete gyenge? Miért gyengült meg? Ő volt a Tessék? Pontosan. Tehát kiüresedett, nem hordozott már olyan fontos információt, ezért került a gyenge helyzetbe. Egyébként még nokdacu hangsúlytalan is volt, ezt nem mondtam, mert nem beszéltem a latin hangsúlyozásról, de még olyan értelemben is gyenge helyzetben volt, hogy ott a szó végén mindig hangsúlytalan. A latinban soha nincs a szó végén hangsúly, az utolsó szótagban, tehát még hangzásban is legyengült szegény. Tehát még fölismerni is nehéz volt. Hát az valószínűleg, ahogy az egész elkezdődött, hogy már a klasszikus latinban nem ejtették ki az M-et a tárgyesetű főnevek végén, az lehet, hogy már azért volt, mert amúgy sem nagyon lehetett hallani. Tehát ez is érdekes, hogy azok a különbségek, amiket nehéz hallani, nehéz kivenni, azok nagyon gyakran felszámolódnak, megszűnnek, eltűnnek, megszabadul tőlük a nyelv, mert mi a fenének legyen ott, hogyha úgyse lehet hallani. Tehát a gyenge helyzetet így is kell érteni. Most nyilván, ha valami nagyon sok információt hordoz, és nagyon fontos, akkor az nem lesz ilyen nehezen hallható, mert hát ugye a nyelv azért valamennyire alkalmazkodik a funkciójához, de általában ez a gyenge helyzet ez együtt jár azzal, hogy kevés információ, de egyébként együtt szokott járni azzal is, hogy már eleve nem nagyon prominens a dolog. Nem nagyon jól hallatszik, például hangsúlytalan. Oké. A másik változásnak a másik főtípusa, ezzel fogom ma befejezni, akkor is, ha nem töltjük ki az időt, az ennek a pontosan az ellenkezője. Erősödésnek nevezik, idegen szóval fortíciónak nevezik, mindenben pontosan az ellenkezője ennek, és annak a második funkciónak felel meg, amit felsoroltam, hogy legyen nagyobb a különbség az alakok között, jobban kivehető, legyen nagyobb kontraszt. Ezt szolgálja az erősödés. Tehát, minthogy az ellenkező a gyengülésnek, és nagyobb kontrasztot kell, hogy eredményezzen. Ezért mindig bonyolultabb, hosszabb kifejezést, vagy összetettebb kifejezést eredményez. De ez még a hangtanban is így van, hogy mit tudom, hogy megnyúlnak magánhangzók, mert akkor sokkal jobban fölismerhető az ő minőségük, hogy egy rövid ó, az könnyen összekeverhető, egy rövid avval esetleg jobban hasonlít. Ha azt mondom, hogy ó, az sokkal markánsabban jelenti, hogy ő milyen magánhangzó. Vagy például ó, ugye? A magyarban, keleti nyelvjárásban úgynevezett diftongus állott, tehát kettős hangzó állott. Ez is egyfajta erősödés. Jobban felismerhető. Tehát erősödés az mindig jobb felismerhetőséget, és ezt jelent, és ezt úgy éri el, hogy bonyolultabb, hosszabb lesz a kifejezés. Miben nyilvánul meg? Ahogy mondtam az előbb, nyúlásban például magánhangzóknál, betoldásban például. Berakunk egy plusz hangot, amitől még jobban el fog különülni más hasonló szavaktól vagy hangkapcsolatoktól. Aztán ahelyett, hogy egybeolvadna, vagy neutralizációval járna, különbségek elmosódásával járna, az erősödés pont fordítottját tudja csinálni, meg tudja csinálni azt, hogy valamik, amik eddig ugyanúgy hangzottak, most már nem fognak ugyanúgy hangzani, új különbségek jönnek létre, nem pedig elmosódnak a régi különbségek. És akkor most megint fel fogom tenni a kérdést, volt-e ilyenre példa az eddigiek között? Lehet-e valamelyik változásra azt mondani, hogy ott erősödés történt? A névelők meg, pontosan, hiszen ez egy hosszabb kifejezés, ugye két szavas kifejezés lesz, ahelyett, hogy portá, azt fogják mondani, hogy illa portá, hosszabb kifejezés, jobban megkülönböztetődik a, igen, a többitől, bonyolultabb. Igen, aztán volt még ilyen? Az így van, halkan hallom, de érthetően. Az előjáró szóknak a túlhasználata, hogy megjelenése az esetragok helyett, az is ilyen, hiszen ott egy plusz szót raktak be a szó elé, a helyett a kis vacak esetrag helyett, ami egyébként is már sorvadozott ott a szó végén, a helyett elé raktak egy plusz szót, amitől bonyolultabb, hosszabb kifejezés lett, jobban felismerhető, a hang alakilag is ugye ott hosszabb lesz, és egyébként jobban felismerhető a nyelvtani szerepet. Ez egy tipikus erősödés. Na most vannak olyan nyelvi változások, amik egy nyelvnek az egész rendszerét így áthatják, mint ahogy a latinban is láttuk valamennyire ezt, hogy elindul egyfajta változás, és akkor tulajdonképpen a latin végig, majdnem, hogy végigment ezen az úton, mondjuk attól függ, hogy melyik új latin nyelvet nézzük. A legtöbb új latin nyelvben tényleg nincsen gyakorlatilag esetragozás, ami minden előjáró szóval van kifejezve. Nagyon gyakran a románban van egy pár maradéka az esetragnak, de elhanyagolható, birtokos esetnek valami kis maradéka, de elhanyagolható. A szórend az a legtöbb új latin nyelvben rögzített, stb. Tehát tulajdonképpen megváltozott a nyelv egész típusa ettől a sok változástól, ami végbe ment. Hogy milyen nyelvtípusok vannak, azt az alaktannál már tárgyaltuk. Tehát mi történt itt? Egy agglutináló, vagy flektáló nyelv, inkább flektáló típusú, tehát toldalékoló nyelvből, amilyen a latin vagy a vulgáris latin volt, egy toldalékoló nyelvből elkezdtek szinte izoláló nyelvé válni ezek a nyelvek. Ugye? Tehát ez a tipikus folyamata annak, amikor agglutinálóból izoláló nyelvé válik valami, annak két eleme van, hogy a toldalékok lekopnak gyengüléssel, és önálló szavakkal fejezik ki azt, amit régen toldalékok fejeztek ki, ez megerősödés, és akkor ettől tulajdonképpen megszűnik toldalékulónak lenni a nyelv, és elkezd izoláló lenni, és manapság már az új latin nyelvekre, hát nem nagyon lehet mondani, hogy talán nem annyira izoláló, mint az angol, de nem nagyon lehet azt mondani, hogy ők erősen toldalékuló nyelvek lennének. Ugye az angolban nagyon durván lezajlottak ugyanezek, a germán nyelvcsaládot is lehozhattam volna, vagy azt a germán ágat is hozhattam volna példának. Az angolban nagyon durván lezajlott ugyanez. A germán alapnyelvben, vagy ős germán nyelvben is volt esetragozás, meg minden, ott is totál eltűnt, ott is előjárószók váltották ki, de az angol még tovább ment, mert például az új latin nyelvekben azért még van egy csomó igeidő, tehát az igének azért még elég sok végződése van, és azok nem koptak le. Az angolban gyakorlatilag az egyetlen szerencsétlen múltidő, ami toldalékkal van kifejezve, az egyszerű múlt, de ugye bejöttek segédigék a különböző igeidők kifejezésére, mint a will, amit már említettem, vagy a has, a múltidőre, stb. Na most, vagyis hát a have. Na most az angol ezért sokkal messzebb ment ugyanebben a folyamatban, és sokkal közelebb került az izoláló nyelvek. Hát igazából az már egy izoláló nyelvnek mondható. Tehát az izoláló nyelvek úgy alakulnak ki, hogy egyrészt a toldalékok lekopnak, másrészt tele lesz ilyen, úgy hívják ezeket, hogy perifrasztikus kifejezések, amikor egy valamit, amit korábban egyetlen egy szó alakkal fejeztek ki, azt itt most több szavas kifejezéssel fejezik ki. És akkor még egy utolsó szót, mielőtt befejezem, arra, hogy volt ez a harmadik funkció, amit említettem, a rendszeresség, hogy minél rendszeresebb legyen egy nyelv. És ezt nem írtam most ide példának, hogy a változásnak ez is egy fő típusa, azért, mert nem láttunk rá igazán a latin mapét. Nem tudnék most olyan példát mutatni ezekből a latin változásokból, de majd talán a következő alkalommal visszatérek erre, ahol azt lehet mondani, hogy a változás az a rendszer, a nagyobb rendszerszerűséget szolgálta volna. Azt a fajta változást egyébként úgy szokták hívni, hogy analógiás változás, azért, mert az analógia régen görögül még azt jelentette, hogy szabályszerűség. Tehát ami a nagyobb rendszerszerűséget szolgálja, a nyelv nagyobb szabályszerűségét, azt a fajta változást analógiás változásnak nevezhetjük. Tehát ide írhattam volna a harmadiknak, vagy lehet, hogy ide is fogom írni, hogy a gyengülésen és az erősödésen kívül a harmadik típusnak, a harmadik funkciónak megfelelő nagy változási típus az az analógiás változás, ami a nagyobb rendszerszerűség irányába hat, de erre most a latinból nem láttunk példát, meg nem is lett volna rá nagyon idő, de visszatérhetünk rá. Tehát mind a három fő nyelvi funkciónak a tömörség, a megkülönböztethetőség és a rendszerszerűség, mind a háromnak vannak megfelelő vannak olyan változások, amik megfelelnek, csak a harmadikra, a nagyobb rendszerszerűségre, törekvésre most nem láttunk példát még eddig, de még vissza fogok rátérni. És akkor köszönöm a figyelmet, ennyi lenne mára.